Nem gondolom, hogy kilógnák, vagy kilépnék a sorból, vagy nem is tudom milyen sorból. Vagy nincs sor, vagy melyik a sor, vagy hol a sor. De az is biztos, hogy nekünk kevés az ilyen barátunk, hogy a mi baráti körünk, vagy azok az emberek, akik minket körülvesznek, azok nagyon aktív életet élnek. Férjemnek most volt egy ismerőse, és ő volt a mi vacsora vendégünk, egy olyan fickó, aki az Amazonasba menti az embereket. Ott is nagyon sok ilyen emberrablás, embercsempészet folyik, ahol dolgoztatják a mindenféle drogkartelek ezeket a fiatal, általában fiúkat, akik még izmosak, úgyhogy nagy teherbírással rendelkeznek, és szóval itt volt ez a fiatal fickó, aki nekik segít, hogy próbálja így menteni a menthetőt, meg alkudozik, meg drogkártelekkel egyezkedik, meg politikusokkal. Szóval, hogy az embert ilyen emberek veszik körül, akkor nem úgy gondolja, hogy én vagyok a fű, milyen nagy vagy magáncsaj, hogy kimertem költözni Brüsszelbe, hanem azt mondom, hogy fú, hát ehhez képest nekem mennyire tradicionális életem van, és mennyire belül maradok mindig a komfortzónámon.
Mondjuk ebben a történetben egyértelmű, hogy mindenki ezt érezni, hogy abszolút a komfortzónáján belül van, ha csak nem az a Amazonasba menti a fiúkat. Na de múlt évben májusi a kis Róza, és hát augusztusban viszont már költöztetek. Ez egy nőnek eleve azt gondolom, hogy a két esemény összevéve is elég nagy teher lenne. Hogyan élted meg?
Gyorsan folytak a dolgok, az biztos. Amikor hazajöttünk a kórházból, ugye 3 napos volt a friss és ropogós kisbabánk, és már aznap este jöttek megnézni a házunkat a potenciális vevők. Úgyhogy a következő napokban, miközben én ott feküdtem a kanapén, és szoptattam, és akkor körül voltunk elfoglalva, hogy most hízik, abba, megfelelően gyarapszik, megfelelően megy a szoptatás. Akkor jöttek a ingatlanosok, a vevők, és akkor nézték, hogy milyen a házunk, mennyit ér, és akkor ilyen kérdésekre adtam választ, hogy milyen a bojlerünk, vagy hogy hány réteg az ablak, meg hogy milyen a pince. Izgalmas volt, az biztos. Most vagyunk ott, hogy azt mondom, hogy hát sikerül, hát összepakoltuk egyszerűen a dolgainkat, és akkor volt ez a 3 kategória, mi az, amire szükségünk van, ami fontos számunkra, azt felpakoltuk egy teherautóra, a többit meg így elajándékoztuk, adományboltoknak, a barátaink között szétosztottuk, és annak is volt valamilyen felszabadító érzése, hogy megérkeztél egy üres lakásba, ahol ott vannak azok a tárgyaid, amikre valóban szükséged van, hogy a lyukazzokni, meg a 3 éve nem visett harisnya, a majd jó lesz még kategória, ez így teljesen kicsúszott az életünkből, és arra már nincs szükségünk, és ezt már így attól már megszabadultunk. Úgyhogy volt ennek egy ilyen nagyszerű érzés volt benne, amit így a minimalizmus ad. De hát ez biztos, hogy ez a pakolászás, válogatás, ez azért nem annyira kellemes időtöltés, de nem tartott olyan sokáig, szóval szerintem így kiputolni egy lakást, vagy egy házat, ez ilyen pár hetes folyamat. Megérkeztünk augusztus végén, akkor már tudtuk, hogy a fiunk egy francia iskolába megy, majd a lányuk meg egy francia óvodába, más-más helyszínen, és hát aztán fel volt adva, látszik, hogy szeptember 1-én évkezdés van. Egyik gyerekkel elmentünk, aztán a másik gyerekkel elmentünk, és onnantól kezdve ez így működött. Hát az biztos, hogy nagyon sokat kellett velük először foglalkozni, inkább a lelki részével, hogy igen, itt most franciák vannak, és hogy előbb-utóbb ők is bele fognak rázódni a nyelvbe. Szerintem a gyerekeknek sokkal egyszerűbben ment, mint nagyon sok felnőttnek. Szóval nem volt ezzel olyan gond. Gyorsan megszerették az iskolát, az óvodát, barátaik lettek, akikkel valamilyen furcsa nyelven, vagy ilyen mutogatásos módszerrel kommunikáltak, ugye ezzel egy abszolút meg voltunk elégedve, hogy ez gyorsan ment. Valahogy nagyon úgy vettük, hogy ez egy adott helyzet. Ez egy nagyon jó iskola, és én nagyon örültem, amikor megtudtuk, hogy sikerült, és a fiamat felveszik ide, és hogy beadhatom egy ilyen nagyszerű intézménybe a gyereket. Tudtam, hogy meg fog tanulni franciául, valahol így bedobtuk a mély vízbe, hogy majd biztos jó lesz. Az a helyzet, hogy most volt a fél év, és a gyerek imád iskolába járni. A gyerek a következő héttől kezdve szeretett iskolába járni. A gyerek a rohangál az udvaron nagyon sokat, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a testmozgásra, úgyhogy mindenféle benti játékok vannak, meg kinti játékok, és nem olyan, hogyha csepereg az eső, vagy hogyha fúj a szél, akkor is kiviszik a gyerekeket naponta többször is. Biztos vannak ilyen kulturális dolgok, hogy mikor az első napokban mentünk, és akkor én kérdeztem neked, megnéztem, milyen franciául papucs, mert hát azt nem láttam, hogy fel van írva. Hát mondom, hogy hát akkor akkor, hogy papucsot nem kell vinni. Papucsot, hát nem is értették, hogy mit akarok. De hát, hogy a papucsot, hogy a benti cipő. Néznek rá, hogy itt nincs benti cipő. Van a cipő, amiben jön a gyerek, azt abban van egész nap. De csak ilyeneket tudok felsorolni. Igazából sokkal lazábban veszik a dolgokat. Az, ami nekünk Budapesten az óviba volt, hogy kinti ruha, benti ruha, átöltöző ruha, alvó ruha, ilyen cipő, amolyan cipő, itt nincs semmi ilyesmi. Van a cipő, amiben jár a gyereked, aztán abban rohangál egész nap, és nem igazán bonyolítják túl a dolgokat. Ami nekem szimpatikus. Hát nekem az ilyen nagyon nagy sok volt tudatosítani azt, mostantól éveken keresztül ez lesz. Mi minden reggel 7-kor fogunk felébredni, és minden reggelünk kb. Ugyanúgy fog kinézni, és minden reggel el kell vinni a gyereket az iskolába. Ugye otthoni az óvodában, de most mindegy, hogy Budapestről beszélünk, Csallóközről, Büsszer vagy bármiről, hát azért az óvi az olyan, hogy vagy beérsz időbe, vagy nem érsz be, vagy beviszed, vagy nem viszed be, otthon marad veled, vagy elmentek kirándulni, hogy azért az nem olyan nagy elköteleződés, hogy az néha sikerül időbe beérni, oké, ha nem, akkor nem. De itt meg ez ilyen nagyon komolyan. Ez iskola, ez már most egy komoly dolog. És az, hogy minden reggel kell vinni majd a gyereket, mert minden délután érte kell menni, hogy ez ilyen keretet adott az én egész napomnak is, nőként, vagy így anyaként is belegondolni, hogy akkor most hogy lesz az én életem, vagy hogy lesz az én munkám, vagy hogy ez a nagyon fix pont, amihez mindig igazodni kell. De ezzel mindenkinek szembe kell nézni, akinek gyereke van, hogy ilyen mostantól ez lesz, ez így van. Hát, hogy az én munkámat nem tudom majd olyan spontán végezni, ami ugye be is következett. De hát az első időszak az tényleg az a telt, hogy így megszoktuk a környezetet, meg megszoktuk az embereket itt, meg nagyon fura volt, hogy hát ugye Brüsszelben vagyunk, úgyhogy ha summit van, kb. Havonta van, akkor helikopterek köröznek a házunk felett. Ha valamilyen miniszterelnök érkezik, akkor egy ilyen nagy autós komboly kíséri, amikor le vannak zárva az utak, legalábbis részlegesen. Van olyan, hogy csak az út túloldára szeretnék átjutni a babakocsival, és perceket, vagy akár 15 percet is várakoznom kell, mert éppen lezárnak minden. Úgyhogy itt vagyunk a közepén, ez az Unió fővárosa, itt rengeteg minden történik, rengeteg mindent lezárnak, hogyha sok minden történik. Brüsszelnek van egy ilyen nagyon rossz image, hogy ilyen nagyon unalmas. Ezt szokták mondani, hogy ez ilyen unalmas, szürke város, és aztán nagyon sokszor belefutok abba, hogyha otthon vagyok, akkor azt mondják, hogy fú, ez egy nagyon veszélyes hely. Mondjuk egyik részét sem érzem, vagy élem át. Szerintem Brüsszel sokkal menőbb hely, mint Berlin, csak teljesen más a megítélése, meg a marketingje. Hát ez a Unió központja, ez a főváros, itt minden van. High-class politikusok, tele van hírszerzőkkel, hímekkel, minden történik. Csomó rendezvény van, kulturális, politikai, ősztársadalmi meetingek. Úgyhogy aki nyitott szemmel jár, az felfedez magának egy csomó mindent. Nagyon jó környéken lakunk, mi közel lakunk az EP-hez, úgyhogy néha így babakocsival is csak eltolom a gyereket a parlament mellé, és akkor nézem a nagy jövésmenést, nézem azokat embereket, akik alkotják fölöttünk, vagy értünk a törvényeket. Ez nekem, nem tudom, valamiért ilyen jó érzéssel tölt el.
Mennyire tudsz nőként is, és most boldogulni, mert gondolom azáltal, hogy kint vagytok, mondjuk kevesebb segítséged is van a gyerekek kapcsán.
Én újságíró vagyok, ahogy fel is vezetted, meg írtam 3 regényt. Nem tudok kilépni abból, hogy ne történeteket lássak, vagy ne történetekben gondolkodjak. És amióta itt vagyunk Brüsszelben, hát itt is abszolút ilyen nyitott szemmel, meg valahogy így figyelem az eseményeket, meg az embereket körülöttem, és annyi minden van, amit nagyon szeretnék megírni. Az, hogy most a formája milyen lesz, hogy most egy Facebook poszt, vagy egy újságcikk, vagy egy nagy riport, vagy egy regény, az még nem igazán látom át, de az biztos, hogy lesz egy regény, és az biztos, hogy Brüsszel lesz a helyszíne, biztos, hogy a kelet-európai, hát a szlovákiai magyaroknól fog majd szólni. Itt laknak, akik itt élnek, vagy itt éltek, vagy itt szeretnének élni, vagy valamilyen formában kötődnek a városhoz. Ugye eléggé behatárolja azt az életemet, hogy van 3 kicsi gyerekem, őket el kell vinni óviba, iskolába, babát el kell látni, nyilván a babakocsival kell sétálgatni itt-ott, és akkor ezt így állom megoldani, hogy miközben sétálunk, akkor a fejemben összeállítom a történetet. Nekem otthon is nagyon sokat segített, hogy amikor írtam a dunaszerdahelyi áldozatokról a könyvemet, hogy nagyon sok időt töltöttem autópályán. Mikor az ember az autópályán van, ráadásul egy automata autóval, akkor ugye nyomja a gázt, és néz előre, és gondolkodik, és akkor pörögtek a jelenetek a fejembe, és amikor már ott voltam, hogy leültem a gép elé, akkor már nem az volt, hogy na akkor most ez mit csináljon meg az, hogy a szereplőket hogy mozgatom, az már nem volt kérdés, akkor már teljesen tiszta volt az, hogy leülök, és megírom azt, amit kitaláltam. Most kb. Így vagyok ezzel, hogy annyi a sok az ilyen mindenféle teendő, bevásárlás, meg sétáltatás, meg itt a farsang, úgyhogy farsangi elmezkeresés, akkor közben állítom össze a történetet. Hogy amikor már szabad időm van, amikor már ilyen koncentrált időm, hogy csak a laptop és csak én is egyedül vagyok, tudjak aktívan dolgozni.
Azért nem olyan egyszerű most neked sem a három gyerkőc mellett, mert hogy én nagyon sokszor érzem azt, hogy anyaként így felemészt ez a teendő, illetve az a sokféle feladat és kötelezettség, amit magamra is teszek, de akár a háztartással is jár. Nálad is vannak ilyen holtpontok, amikor azt érzed, hogy na, akkor most egy kicsit kevés vagyok mindenhez?
Abszolút, és én nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert szerintem nagyon keveset beszélünk erről. Ha velem interjút csinálnak, vagy valaki engem kérdez, akkor mindig a munkámról, és amit elmondok, hogy én hogy írok, meg hogy a gyerekek éppen akkor hol vannak, amikor írok, de ugye ez kívülről mindig úgy tűnik, hogy fú, ez mennyire egyszerű, akinek nincs gyereke, az azt érzi, hogy bárkinek ez menne. A másik oldalon meg nagyon sok nő frusztrálva érzi magát, hiszen neki nem megy. Ez örlődés, ez valami nyomorúság. Volt olyan időszakunk, hogy a kisbabánk 40 percenként ébredt az éjszaka. És egy ilyen éjszaka után felébredsz, elkészíted a reggelit, elviszed a gyereket a iskolába, óvodába, és ha visszaalszik a babád, és tudod, hogy kb. Van megint egy órát, hogy most akkor tudnál dolgozni, akkor te nem dolgozni akarsz, akkor aludni akarsz, akkor csak úgy ruhástól feküdni az ágyba. Néha voltak olyan dolgok, hogy befeküdtem az ágyba, és a kezem ott maradt a hasam alatt. És én tudtam, hogy éreztem, hogy nyom, hogy ki kéne húznom, de egyszerűen annyira fáradt voltam testileg, lelkileg, hogy nem bírtam kihúzni a kezem. Tudtam, hogy el fog zsibbadni, hogy két perc múlva mindjárt meg kis hangyákat fogok ott érezni, csak valahogy azt mondtam, hogy ez a két perc is akkor addig nyugalmam van, hogy addig ne kelljen már semmit se csinálnom. De szerintem csak azt tudja, meg azt érzi, aki igazán benne van, hogy mit jelent az a 0-24-es készenlét. Állandóan ez a kiszolgáló személyzet, vagy hogy a gyerekek éhesek, a gyerekeknek meleg étel kell, a gyerekeknek tiszta ruha kell, azt ki kell mosni, azt ki kell szárítani, azokat össze kell hajtogatni, és be kell tenni a szekrénybe. Volt egy ilyen időszakom, mikor még így októberben nem igazán láttam alagút végig, hogy akkor most mi lesz, mi ezt hogy fogjuk túlélni, akkor elkezdtem írni, hogy mennyi olyan munka van, ami más is el tudna végezni helyettem, amit nem kell, hogy nekem anyaként, feleségként nekem végeznem. Mondjuk ez pont a mosás, ilyen felmosás, a söprés, a szárítózás, a szekrények, a ruhák rendbetétele. Erről is sokat kell beszélni szerintem, hogy én mindig azt mondjuk, hogy a nő, ha otthon van, akkor anyaként van otthon, és akkor a gyerekek körül. És én azt vettem észre, hogy a házi munka teljesen felemészte. Hogy hazahoztam a gyerekeimet, és nem az volt, hogy lekuporadtam, és akkor a három gyerekkel ott társasoztunk, vagy játszottunk, vagy legóztunk, vagy duplóztunk, vagy bármi, hanem az volt, hogy oké, akkor elkezdtem répát pucolni, akkor kivettem a csirkét, akkor elkészítettem a vacsorát, akkor elrakottam a vacsora után, felmostam, letöröltem, betettem a mosogatógépbe, visszatettem a polcra, hogy ez ilyen kör, mindegy szállodában, hogy bemegy a vendég, és ameddig vendég vagy, akkor el se tudod képzelni, hogy mennyi munka van a körül, hogy szép tiszta legyen a terítő az abroszon, és minden működjön.
Valóban ez akkor lehet érezni, hogyha az ember két gyerek, a házi munka, a munkahelyem, illetve még mellette a szabadidős tevékenységeim, és ezt annyira átérzem, hogy még nehezebb lehet úgy, hogy egy idegen országban, idegen nyelvű emberekkel körbevéve, mondjuk az elején akkor még neked sem volt szerintem automatikus, hogy kihez lehet átkopogni mondjuk egy kis segítségért. Közben meg te is hirtelen egyedül maradtál, nem csak ezekre a feladatokra, hanem úgy unblock, mert hogy nagyon messze vannak azok a szeretteid és az a bázisod a férjeden kívül, akire mondjuk támaszkodhatnál.
Jöttünk Brüsszelbe, és egy idő után a férjemnek nagyon sok külföldi munkája lett, még ő ide-oda repült, addig én otthon voltam a három gyerekkel, és akkor őket kellett ellátni. Tehát azt leszámítva, meg az ilyen kis vicces jeleneteket, hogy ültem ment a szülői értekezleten, ha egyedül voltam, akkor a szomszédot kellett megkérni, hogy vigyázzam a három gyerekre, akkor a babát elhoztam magammal, azt meg ott aludt a babakocsiban, mindig izgultam, hogy akkor most felébred, mikor fog felébredni, akkor majd felébred, és meg kell rögtön szopíztatni, vagy majd kicsit később. És hogy van ennek egy ilyen fura érzése, hogy ott ül a kelet-európai anyuka, aki hozza a gyerekét, és egy mukkot se beszél franciául. Na mindegy, de hát ott ültem, és jelen voltam, és legalább így a témaköröket próbáltam elkapni, hogy akkor most éppen miről beszélnek. Többé-kevésbé sikerült, vagy hát mikor, hogy. Az elején nehéz volt, az biztos. Meg ezek ilyen nagy felismerések, mikor rájön az ember, hogy azt hiszi, hogy elég franciául tudni Brüsszelbe, pedig ez csak félig francia város. A másik fele flamand, ki ugyanúgy kikéri magának a nyelvhasználati jogokat, mint ahogy a szlovákiai magyarok is. Sokszor volt ez, hogy mökögtem franciául, és rám szóltak, hogy már pedig itt flamandú beszélünk. Nagyon, nagyon gyakori. És miért franciául tanulok, ha itt vagyok Brüsszelbe, hiszen ez egy flamand város. Szóval, hogy szélsőségesek, meg fura hozzáállás, az biztos, hogy mindenhol van, és az is biztos, hogy a flamandoknak is meg kell adni a nyelvi jogokat, és ők most egy kicsit itt elnyomva érzik magukat. Mi egy olyan környéken lakunk, vagyis nagyon sok flamand szomszédunk van, úgyhogy így az ő álláspontjukat is erősen érezzük most. Kicsit úgy néz ki, hogy van a postaláda, és akkor senki nem írja ki rá franciául, hogy melyikbe kéne beledobni az ajánlott levél szelvényét, nem csak flamandul, úgyhogy nem elég francia Google Translate-et, hanem most a flamandot is. Éberen tart.
Ezt az ugrást is túl lehet élni, meg lehet csinálni kisbabával, két kisgyerekkel mellette. Van egy ilyen mondatunk, mert ugye mi azért gyakran kommunikálunk, és azért mi egymást szoktuk néha nyugtatni, hogy napról napra jobb lesz, de hogy valóban egy másik országban, ahogy nőnek a gyerekek, talán egyre több új cikk születhet majd meg a tollatból, és hát nyilván a negyedik regény is vár rád, ami nem lesz kis kihívás, de biztos vagyok benne, hogy ennek a feladatnak is meg tudsz tudni felelni, csak talán egy kis idő kell.
Vannak jobb napok, és igazából minden attól függ, hogy a kisbabánk hogy alszik. Valamelyik nap azt fogalmaztam meg, hogy olyan vagyok, nem valamilyen jós nő, aki a kávézatból tud jósolni. Megnézem, hogy a gyereknek a pelenkájának, a tartalmának milyen az állaga, hogyha összeálló, akkor tudom, hogy minden rendben, és jó lesz az éjszakánk, ha pedig nem összeálló, ne illassan más jelzőke, akkor viszont tudom, hogy a foga jön, és egy új fog jön, és akkor pár nap még nagyon durva lesz.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
Köszönjük szépen, sziasztok!